Magyarországot, a Brastelnede Szakkollégium vezetősége nevében. Mi rendeztük azt a kis előadás sorozatot, amelyre Budapestről érkeztek a kollégáink. Egy része a Hegedűs Sándor Emlékbizottság részéről. Itt van a Városvédő, Budapesti Városvédő Egyesületnek az alelnöke, Milisics Máté művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémiától, a Történettudományi Intézetből Száz Zoltán professzor úr, elnézést, és Kovács László, szintén történész, aki hosszú évekig volt diplomata. Az a történet ennek a kis csapatnak, hogy jó pár éve Kovács Lászlóék házából, ő majd mesél erről egy kicsit, előkerült hét utazóládányi dokumentum, mely Hegedűs Sándornak, aki kereskedelemügyi, és abban az ipari is a kereskedelemügyhöz tartozott, a minisztere volt, Hegedűs Sándor, és az ő fia iratanyaga úgy szintén ebben a ládában volt található, a hozzáírt és az ő tőle származó iratok, és ezeknek az iratoknak a feldolgozása során egy elsősorban történészekből, de más tudósokból álló kis kutató csoport kezdett munkába, és megszületett egy könyv Hegedűs Sándorról. Részben ennek a bemutatóját is meg fogják tudni ma hallgatni. És ez a kis csapat már jó ideje járja az országot, sőt a határon túli vidékeket is, hiszen Hegedűs Sándor és leszármazotta is a Székelyföldről valók, úgyhogy van hova ellátogatni a Kárpát-medencében. Mindenről, ezekről a tapasztalatokról és azokról az évfordulókhoz, melyek a tevékenységünkhez köthetők, fognak meghallgatni egy kis rövid összefoglalót négy referátum keretében, és felkérem rögtön Milisics Máté művészettörténészt, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen a szót, hölgyeim és uraim! A mögöttem látható tablók egy kis ízelítőt nyújtanak abból, hogy az a könyv, amely az asztalon látható, ugye Hegedűs Sándor a Százkezű politikus című könyv, ez kapcsolódva az elmúlt évben, mondhatjuk, hogy az években milyen háttér, kulturális örökségbe lehetett
bekapcsolni.
Mit jelentett ez? Két évvel ezelőtt, 2016-ban volt Hegedűs Sándor halálának a 100. évfordulója, ez a rab világ által már emlegetett politikus, újságíró, egyházközi főgondnok, akinek az életútja, bemutatása érdemes, de viszonylag egy elfeledett ember, majd a mostani két hozzászól, vagy három hozzászól, ugye rab világ inkább a fiáról, vagy Hegedűs Jórándról fog szólni, a Száz Zoltán és Kovács László urat meg Hegedűs Sándorról, mégis kiderül, hogy a nagyok mellett mennyire értékes az életútja, de magában kevés arra, legyünk őszintén itt a Kárpát-medencében, hogy felhívása, akár úgy, mint ebben a teremben, akár más helyszíneken sokan összejöjjenek, ezért azt próbáltuk a különböző alkalmak esetében, hogy párosítjuk, vagy három, négy témához is rendeljük azt a könyvet, Hegedűs Sándorról szóló könyvnek a bemutatóját és a hozzá kapcsolódó kiállítást, hisz ahogy a világ is említette, Kovács László házában ugye előkerülnek az utazóládák, de nem csak az utazóládában lévő tárgyak jelentették a kiállításnak az alapjait, hanem Hegedűs Sándor személyes tárgyai, bútor, vagy éppen a sétapárcája, és ezek aztán később, 2017. júliusában, a már emelkedett székelyföldi kis településen, Magyarzsákodon, ahol nem Hegedűs Sándor született, csak a rokonsága, Kolozsváron született, de mégis Magyarzsákodinak érezte magát, Magyarzsákod díszpolgára volt, és a családnak is a nemesi előneve Magyarzsákodi Hegedűs család, és ott a már emlegetett fél évvel, vagy 3-4 évvel ezelőtt az unitárius egyházközség hittan tervében egy Hegedűs Sándor emlékszobácskán, ennek a teremnek az egynegyede, ami rendelkezésre áll, de mégis a tárgyak, az eredeti tárgyak és a műtárgy másolatok, például Hegedűs Sándorról készített festmény megtalálta, mondhatjuk így, a méltó helyét. Úgyhogy ez az egyik alap, hogy a tárgyak, és voltak vándorúton, több helyen ezeket bemutattuk, a Felvidéken, Dunántúlon, és aztán a Magyarországon a végekes helyen. Mégis úgy ott kezdtem, hogy 2016-ban, amikor indult az emlék év, akkor Réván két helyszínen is volt lehetőség a Hegedűs Sándor könyvről beszélni, egyik helyen hosszabban, másik helyen rövidebben, és a második helyszín a református egyházközségnek a épülete, a most hétvégén fogják felavatni, mert közben egy nagy átépítés volt, és most a református kollégium épületként is fog funkcionálni. A lényeg az, hogy akkor például párosítottuk a Hegedűs Sándor anyagot a Tiszákkal, a Gróf Tisza családdal, de talán mindenki előtt jól ismert, hogy idén van Tisza István halálának, meggyilkolásának és szomorú évfordulója. 1918. október 30-én délután fél 5 vagy 5 óra között ugye meggyilkolták. És ha nézzük az évszámokat, két évvel ezelőtt is volt egy másik évforduló Tisza Istvánnak, az nem volt ilyen kerek, hogy százra végződne, de mégis arra évforduló volt, hogy megálljunk, emlékezzünk Tisza Istvánra, vagy Tisza családra, akkor Tisza István születésének a 155. évfordulója volt. És ez volt az alap, hogy Léván nem csak Hegedűs Sándorra, hanem mivel a dunántúli református egyházkerületnek a két Tisza között volt főgondnok a Hegedűs Sándor, először ugye Tisza Kálmán, ő haláláig 1902-ig, majd Hegedűs Sándor 1902 és 1906-ig, ugye szintén haláláig, és utána választották meg Tisza Istvánt, akkor éppen nem volt miniszterelnök, előtte már volt 1903 és 1905 között, akkor nem volt miniszterelnök, megválasztották egyházközi főgondnoknak, majd 1913 és 17 között volt újra Tisza István miniszterelnök. Úgyhogy ha itt az évfordulókat nézzük, akkor volt egyszer a Tiszákkal való összekapcsolás, és minden esetben a könyv bemutató most időhiányában ezt nem teszem meg, de akit érdekel a könyv, ugye itt ennél az intézménynél is hagyunk, és aki akarja meg is vásárolhatja, de mondjuk Pécsi könyvtárban hagyunk, úgyhogy lesz lehetőség ebbe a könyvbe beletekinteni. Olvasható tanulmánykötet, meg a tanulmányokat majd a szerkesztő Szász Zoltán ismeretet fogja, de a tanulmányokhoz vannak szövegválogatások, és így olvasható Hegedűs Sándornak az egyházkeleti székforduló beszéde is. És ebben a beszédben elődjére Tisza Kálmánra emlékezik, mint nagy elődre. Én ezt többször felolvastam, tehát akkor ha már Hegedűs Sándor emlékezett elődjére, sajnos most már ott tartunk, ahogy az idő múlik, hogy szerző társainkkal is kell emlékezni, mert a könyvnek több szerzője már elhunyt, Kolozsvári József és Tőkészki László, és a könyv első szerkesztője Katona Tamás, és a könyv kiadója Láng József. Ha tovább megyünk az évfordulóknál, mert ez volt például a felvezetés, de gyors leszek, mert ezt szerintem az egyháztól távol álló emberek is valahogy megélhették, mert a világi médiában, újságokban is erről lehet olvasni, hogy a reformáció 500. évfordulója volt, amely azt jelentette, hogy a katolikus egyház is megemlékezett több helyen, mert Kalocsán is kiállítás volt a reformáció kapcsán, és mi, így mondjuk, hogy a Hegedűs Emlékbizottság felhasználta ezt az évfordulót arra, hogy Hegedűs Sándor életművét párosítsa, akár egy tablokon, hogy itt is láthatnak Hegedűs Sándorral kapcsolatos tablókat, és mellette éppen akkor a bibliás Rákócziak voltak láthatók, de a reformációval kapcsolatos tabló. Ez számtalan helyszínen látható volt a tavalyi évben, most nem sorolom fel, de Dunántúlon is így volt, és aztán Kolozsváron, a Kolozsvári Református Kollégium esetében, ha csak pár tabló elején, de volt, ami a reformációval kapcsolatban volt, és volt, ami Hegedűs Sándorhoz kapcsolódott. Úgyhogy ha reformáció és Hegedűs Sándor, akkor ez a kettő számunkra olyan volt, hogy mindkét évfordulót komolyan vettük. Volt olyan rendezvény, amelynek fővédnöke a Dunántúli Református Egyházkerületnek a püspöke volt, és volt olyan az Erdélyi Egyházkerület püspöke. Nem akarom ezt hosszabban sorolni, ugye a tavalyi év volt az igazi Hegedűs évforduló, mert 2016 Hegedűs Sándor halálának volt a 100. évforduló, tavaly pedig születésének a 170. évfordulója, amelynek ugye a legnagyobb eredményeket, gondolom, Kovács László kiemeli az emléktábla avatásot, hogy hol és mint azt majd ő bemutatja. De például az emléktábla avatás, ami a Terézvárosban volt, az utána következő fogadásnak a helyszíne a Skót misszió. Mondom, önök nem nagyon hallottak erről, mert Budapesten is viszonylag kevés ismert, de ha azt mondom, hogy Kark, Adam Kark, akkor látható az, hogy voltak olyan skót szakemberek, akik ugye Magyarországra jöttek mérnökemberként, és erről a skót misszióhoz kapcsolódtak. Talán kevéssé ismert, de hagyom nincsen meg nevét, mert egy hete volt ugye a holokauszt évfordulója, Jane Henning, akkor ennek a skót missziónak volt a tanára, és a skót misszió munkatársaként ugye szenvedett más bíróságot. Nem akarok erről most a témáról hosszabban beszélni. Záró gondolatként arra azt mondanám, hogy mi az, amit most látnak. Bibliás lágkocia, ugye két hegedűs tabló mellett a kiállítást hoztuk el. Miért? Hozhatunk volna másokat, hiszen vannak olyan tablók, amely mondjuk Hegedűs Sándor korszakának a közlekedés fejlesztésével kapcsolódik, de ide ezek mind nem fértek ki, majd egy másik helyszín azt is bemutatjuk, vagy ahol már volt lehetőség, a Kalocsán is bemutattuk. Azért van itt ez a Bibliás Rákóczi a kiállítás, mert a Reformáció Emlékbizottsági több kiállítás létrejöttét támogatta, például ezt a kiállítást is, és ha csak egy dátumot hozunk egymással párhuzamba, 1906-ban hozták haza Rákóczi Ferenc hamvait Magyarföldre, gyakori Magyarföld volt ugye Kassa, de nagy népünnepé volt, népi emlékezés volt az, ahogy nem csak ugye Rákóczi Ferencet, hanem Tököli Imrének a hamvait, és meg egyáltalán a Rákóczi családtagoknak a hamvait is ugye Budapesten felhatalozták, ugye Tököli hamvait a Deák téri evangélikus templomba, Rákóczi Ferencnek a hamvait pedig a Szent István bazilikába, majd ugye Kassára és Késmárra kerültek a hamvak. És 1906 Hegedűs Sándor halálának is az éve, és egyáltalán ha azt nézzük, hogy a Rákóczi kultuszban milyen fontos volt a 20. század hajnala, akkor egy olyan korszaknál vagyunk, amely a Hegedűs Sándornak az időszaka, de csak egy pillanatra már a másik hegedűsnek a Hegedűs Róland témájához is kapcsolódok, igaz, hogy most már elkészül, hogy a kiállítás, de ezen a helyszínen több tagot nem tudtunk bemutatni. Idén van a 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója, és ennek a forradalomnak a tiszteletére a Budapesti Városvédő Egyesület egy kiállítást, egy ilyen vándorkiállítást készített, 48-as hőségű címben. És Hegedűs Sándor fia, Hegedűs Órák Magyarországon a virág hosszakon beszél, több művel és irodalmi művel is tisztelgette a forradalom és szabadságharc alakjai előtt, írt Görgeiről drámát, Kossuthról, Széchenyiről, és a terveink az, hogy ebben a vándorkiállításban nem csak a forradalom emlékét mutatjuk be, hanem valahogy egy vagy két hónapot Hegedűs Lórát is fogunk kapni, úgyhogy a kiállítás sorozat ez nem egy befejezet, hanem egy állomás. Most azért hoztuk önök elé ezeket, hogy lássák, hogy ez egy gazdagságból egy kicsi szeretét gyújtjuk önöknek az, hogy a Hegedűs Lórántra, Hegedűs Sándorra való emlékezés, és apropó arra, hogy nemzetünk nagyjai, nemzetünk őrelje előtt megemlékezzünk. Köszönöm szépen, és akkor Szász Zoltán, a kötet szerkesztőjét, történészt kérem fel, hogy mutassa be a Hegedűs Sándor kötetet.
Tisztelt Magabiztosság! Én azt hiszem, hogy először hálálkodnom kell azért, hogy ebben a meleg időben azért ennyien eljöttek. Erre a kicsit sajátos témabeosztású rendezvényre én három dologról szeretnék beszélni. Az egyik ről nem terveztem, de röviden azért, mivel Lisi Máté kollégám, barátom beszélt az egész reformáció problematikáról. Hadd említsem meg, hogy ugye, mint ismeretes a magyar társadalom, a nemzet, ahogy mostanában mondjuk, az azért katolikus, református, kisebb mértékben evangélikus és unitárius vallások körül csoportosult, és még maradt valami az idők múltával, még mindig abból, hogy az egyik a másikra azért fenntartásokkal szokott tekinteni. De van, létezik, ezt ne tagadjuk, ez hál' Istennek újra csökkent. Ehhez az egész reformációs, tavalyi reformációs évfordulóhoz külön szeretném megjegyezni, hogy a rómaikat, én magam református vagyok, tehát könnyen beszélek, az a római katolikus egyházak az egész története állandóan megújulásoknak a története. Azoktól az ősi időktől kezdve, amikor teszem azt, hogy a római katolikus papok épp úgy nősek voltak és gyerekeik voltak, mint manapság, mint a protestáns katolikus. Tehát állandó megújulások folyamata volt az egész római katolikus egyház, és történelmileg egy véletlen, hogy 1516 tájékán egy szakadás, olyan szakadás következett be, aminek nyomán aztán megszülettek az evangélikus, aztán a többi protestáns egyháza. Tehát valójában végső fokon ugyanarról van szó, történelmi véletlen, hogy ennyire tagoltá vált ez a keresztény felekezet. Nem beszélve most persze arról, ami a magyarságot kevéssé érinti, hogy ott van még egy igen nagy számú görög-keleti világ, az ortodoxok világa és a görög-katolikusok világa. De ezt csak azért bocsájtanám előre, mert maga Deák Ferenc is azt mondta, amikor a nacionalizmusnak a topzódását látta a 19. század utolsó harmadában, amit éppen csak hogy megél, azt mondotta egy alkalommal, hogy remélhetően ezek a nacionalista gyűlölködések, a nemzeti gyűlölködések, nemzetek közötti gyűlölködések ugyanúgy hamarosan véget fognak érni, mint a vallásháborúknak a korszaka. És elmúlik, elfelejtjük, és másképp nézünk vissza. Még azért nem tartunk itt, ezt legalábbis én is így érzem, és talán mások is, de minden esetre remélhetően ebbe az irányba haladunk. Na most ebbe ahonna működni. Ezt ma kezdjük jobban érezni, amikor ma választók és választások előkészületek voltak a politikával kezdett foglalkozni, akkor kezdjük jobban érezni, hogy ezek a nagyok, az egészek, azoknak az állandó működésére, akik szorgalmas munkával nap mint nap küzdöttek velük együtt. Na most egy ilyesfajta ember volt Hegedű. 47-ben ugye megszületik Kolozsvárt, egy elnemesedett, de szegény. Tehát, bocsánat. Nemes, de elszegényedett családban, és véletlenek és tehetsége folytán, hát a jókaiakkal, jókaival kerül rokonságba, közeli kapcsolatban, ami segítette a szamárlétet. Tehát arra meg kell felhasználni, hogy meggazdagyódjon, és ki tudja arra felhasználni, hogy valami alkotott, valami konstruktív dolgot tegyen. Most ez a Hegedű Sándor hasát, három hasát, esetleg négy hasát, hanem nélni sokkal terjedelmesebbek, hiszen az 1870-es éveknek az újságjai azért az akkori bűnösségi szint azért mást követelt meg. Ez a Hegedű Sándor, ez Ferenc József birodalmában egy ellenzéki ember volt. Egy ellenzéki ember volt, ugyanúgy ellenzéki volt, mint Tisza Kálmán, ugyanúgy ellenzéki, nem nagyon szeretik értékelni, mert valahol csalásnak, becsapásnak, a gyanúja ragad rá erre. De itt arról volt szó, hogy a Ferenc József birodalmával szemben inkább ellenséges magatartású politikus garnitúra, még nem kiszakadni akart az osztrák-magyar monarchiából, de nagyobb függetlenséget akart Magyarországnak, úgy érezte, hogy ezt már nem tudja elérni, be kell érni kevesebbel, és bizony, ahogy Tisza Kálmánra rámondták, szegre akasztotta a bihari pontokat, az az ellenzéki program, és hát elvállalta Tisza Kálmán a miniszterelnökséget, és ennek megfelelően a mi Hegedű Sándorunk is, a mi Hegedű Sándorunk is, innentől ne tessenek elhinni azt, hogy mikor látjuk a parlament, ott a teremből esett. egészséges körülmények között az az üres terem, az az esetek nagy részében nem azt jelenti, hogy lopják a napot a képviselő, az esetek nagy részében azt jelenti, hogy a különböző bizottságokban dolgoznak, tehát van azoknak éppen elégséges tennivalójuk. A Ferenc Józsefi Birodalomban sokkal jobban látszott, hogy csak bizonyos esetekben telik meg a terem. Akkor, amikor valami érdekeset, valamilyen politikailag fontosat, nagyon fontosat hoznak a ház elé, vagy amikor valami kiváló szónok fog beszélni. Na most, ha megnézik ugye a mai képviselőházat, hát ma is van két-három jó szónok. Vagy tetszik nekünk, vagy nem tetszik, de van két-három jó szónok. Na, annak a beszédét meghallgatták. Hegedű is nem tartozott a jó szónokok közé. De a Hegedű is például a pénzügyi bizottságnak az előadója volt, aki napszámban kellett küszködjön a költségvetésekkel, és az akkori költségvetések, amelyek mindig is egy törvényben nyertek megfogalmazást, az egészen a részletekig mentek. Egészen a részletekig mentek, olyan részletekig, ameddig ma nem mehet el egy költségvetés. Ha szabad cinikusan mondanom azt, hogy egy-egy költségvetésbe, egy évig, tehát a történelmi Magyarországnak, végére már ugye 20 millió magyar, 20 millió lakos Magyarország. Történelmi Magyarországnak az éves költségvetésében 1-től 6000 koronáig a költségvetésben tételként szerepelt az, hogy a vízből kifogott hullák, meg halottak feltalálásáért járó jutalom, az mondom 1-től 6000 koronáig terjedő költség. Tehát egy rendkívül alapos költségvetés volt. Ez direkt azért ilyen gonosz példát hozok fel, hogy ez könnyebben válik érthetővé. Na mostan ezeknek a költségvetéseknek a kidolgozása, elfogadtatása, ez egy nagy munka volt, mert az ellenzékkel is számolni kellett. Hát az ellenzékkel is el kellett fogadtatni. Igaz, hogy az ellenzéket akkor is le lehetett szavazni, akkor is nagy többsége volt a kormánypártnak. Mindig ez így volt az időtáj. De ettől még azért az ellenzéknek is az észrevételeit figyelembe kellett venni, és így tovább. Ezt a munkát végezte nap mint nap Hegedű Sándor, még nem 1899-ben elkövetkezett az a pillanat, hogy belőle csinált Szél Kálmán kereskedelemügyi minisztert. A kereskedelemügyi miniszter, amely ma nincs, ugye ilyen kategória, ugye nincs? Nincs kereskedelemügyi miniszter, nincs, ugye nincs. Kereskedelemügyi miniszter, az természetesen nem azonos pénzügyminiszter, az nyilvánvaló. A kereskedelemügyi miniszterhez tartozott gyakorlatilag az ipar, értelemszerűen is a kereskedelem, a nemzetközi kapcsolatok ügyeinek a túlnyomó része, mert hiszen a nemzetközi kapcsolatoknak a lényegesebb része valójában az azért a gazdasági kapcsolatoknak a kérdése volt, különböző megállapodások, egyezmények és így tovább. De az utak, a vasutak kérdése, az mind a kereskedelemügyi miniszterhez tartoznak, és ilyen kereskedelemügyi miniszter lett az előző tevékenysége nyomán ez a Hegedű Sándor, ez a vékony ember, aki egyébként azért a Torda Egyesületnek is egy vezetője volt valamikor, elnöke nem. De Torda, Magyar Torna Egyesületnek vezetője van.
Alapítvány.
Ami akkor még azért új dolog volt.
Alapítvány.
Általában a sportegyesületek azért az akkor még az 1870-es évektől kezdődően azért még azok új dolgok voltak Magyarországon. Aki emlékszik még Karinthy írásairól, akkor az azért eléggé tudja, hogy maga Karinthy is mennyit csipkelődött azon, amikor egy-egy új sportnál mondjuk megjelent. De amit szeretnék mondani, az, hogy Hegedűs, tehát újságíró, de napi publicista is, a parlamentnek az előadója, költségvetési előadója rendszeresen, és aztán miniszter. Mint képviselő, hát persze, hogy Erdélybe kezdte, ez Amrudványa képviselő, aztán akkor évtizedeken át Kolozsvár egyik kerületének képviselője, mert a Kolozsvárnak két képviselői helye volt, tehát két körzet, mint most is. és egészen 1905-ig Kolozsvárnak a képviselője, bocsánat, ki Oroszlán része volt abban, hogy az a Mátyás szobor, amely ott áll most is a Szabadság téren, vagy hívják, napjaiban, azt ugye időnként átkeresztelték a kolozsvári főteret, az a Mátyás szobor, amelyet Fadrusz csinált, az elsősorban az ő kezdeményezése, szorgalmazása, a munkahelyemán jött létre. Nem ő csinált, ezt ne úgy tessék érteni, de neki, ami miniszternek is kulcsrésze volt abban, és ő volt a szoborbizottságnak az elnöke. És akkor is ott volt a szobor leletezésén, 2002 őszén, amikor már nem volt miniszter, mert 2002 közepén véget ért az ő minisztersége. Egy ilyen miniszternek azért rengeteg dolga volt, arról én túl sokat azért nem akarok mondani, de hogy tudjam érzékeltetni azt, hogy mi a csodának foglalkozunk egy olyan politikussal, aki hát mégsem volt egy Tisza István, mégsem volt egy Tisza Kálmán, sőt még egy Szél Kálmán sem. Az előbb említetteken túlmenően talán jellemzésül, hogy milyen típusú feladatok töltötték ki életét, mi kellett. Hát visszafizetni nem szokás az államadósságokat, hanem azokat törleszteni, mint tudja mindenki. Nem, szép apró részletek lett. Na de nem mindegy, hogy. És a század végtől, az 1880-as évek végétől elkezdődik az a folyamat, amikor a külpiacokon drágán fölvett hiteleket elkezdik átalakítani. És hogy eddig fizetünk 5% kamatot, akkor át se, az sokkal kevesebb volt. És 1890-es évektől, amikor már bevezették az aranykoronát, az addig ezüst alakú forint helyett, az arany alakú koronát, akkor a magyar pénz is egy európai, magyar pénz, bocsánat, ez osztrák magyar pénz volt. Az európai piacon egy rangos pénz lett, sokkal könnyebb lett az országnak a nemzetközi pénzpiacon működnie, de ezt Vidák sokkal jobban tudja, úgyhogy majd inkább ilyesmit talán, hogy a Bajában ott van a Csorbató. A Csorbató vidékének egy részét egyszerűen azért, mert hogy tudja, hogy jelentős idegenforgalom várható, van valami, de nincs komolyan, mint várható, eladják, az nagyon jó üzlet a fát, eladni a saját fájával, azt csinálni, amit akar, vagy majdnem azt csinálni, amit akar, mondjuk illet megtenni. Megemlítenék, még azt írtam fel, megemlítenék még valamit, a balkáni vasutak. A régi Magyarország, hát pedig egyenesen annektálták, tehát szerves része volt az osztrák magyar monarchiának. És hát ezen a területen hát vasutakat kellett építeni, ez egy olyan terület volt, amelyen sokfelé a szekerek se tudtak elmenni, annyi szikla volt az utakon, hogy hát akkor inkább lóhárton vagy összi vasutakat. Hát elkezdik. És ahogy ma is van, vagy ahogy a modern időben is szokás, aztán építik magukat, a vasutakat pedig még keskeny vágányonak. Na hát még nincs jelentős forgalom, majd csak lesz egyszer. Az az egyszer, amikor lett jelentőskedelmi tengeri hajóhada, távoli tájai, esetleg gyarmatai. Hát itt az Adriára kellett kifejleszteni a tengerhajózást, az Marasi Társaság, annak pedig az arab világ felé, tehát onnantól a mai Románia Dunai kikötőjéből, Galactáigától, onnan mentek ki ezek a hajók, és így tovább. És itt jön be még egy, hogy ahogy az Európai Unióban Magyarországnak az érsze, hát akkor például úgy, hogy amit a közös kiadásokból el kellett költeni, a hadseregnek közös hadsereg volt, akkor abból vissza lehetett valamit kérni, körülbelül úgy, mint ma az európai befizetéseinkből. Egy valamit, most többet kapunk, de mondjuk vissza lehet kérni, hát ugyanígy a közös hadsereg megrendelései, lovat, élelmiszer, zabor, esetleg lószerszámokat, akkor azokat ne Ausztriában, hanem Magyarországon vásárolják meg. Az Adria tengerhajózási részvénytársaságnak kap állami szubvenciót, de cserébe 10 új hajót fognak beállítani. Ha 10 új hajóból, akkor kérem szépen, akkor abból legalább 4 lehetőleg magyar gyártmányú legyen. nem volt nagy gyakorlatunk tengeri hajók gyártásában, de akkor ez is történt. Mint ahogy most háborús évforduló kapcsán önök is tudják, 18-ban szokás emlékezni arra, hogy a Szent István csata hajó, az az első világháború alatt 1910-ben nem lesz tengerünk, modern csatahajó, azt ugyanúgy az hegedűs Sándor típusú emberek igényelt. Ezek a boszniai vasutak, ezek 75 millió koronát igényeltek. Az országházra évi 2 millió korona, azon annál többen egyetemekre, ez csak az így külön kiemelt tétel. És az ország költségvetése 1900-900. Ebben, és én hegedűs munkájának különösen fontosnak tartom azt, hogy ebben az osztrák-magyar monarchián belül, ebben a két különböző típusban belül, hát 630 oldal és 82 is van benne, és hát 7 szerzőnek, nem is 7 szerzőnek, a Mikos László, Tőkécki László, az itt jelen lévő Milisics Máté, és hát a két mellékleteket csinálta hozzá Császfai Tünde és Tomsics Ende, és abszolút váratlanul, hirtelen, egyszerűen egy Bács megyei látogatás során szinte az utcán halt meg.
A Valódi szerkesztő meg ugye Szál Zoltánnak a könyv és a korszaknak a bemutatását, és akkor most Kovács Lászlónak átadom a szót, aki a hegedűs hagyaték gondozójaként tovább viszi, mint a hegedűs Sándor, majd kiderül, hogy aztán Órát ügyét is. Kicsit beigazítom ezt. Én is tisztelettel köszöntöm a megjelent érdeklődőket. Remélem, hogy nem bánták, nem fogják megbánni, hogy a mai délután hol néhány órát itt velünk töltenek. Mi is örömmel jöttünk ide Pécsre, hiszen van nekünk itt egy barátunk és munkatársunk, Rapirág, aki menet közben értesült erről a hegedűs történetről, mégpedig Amerikában, ha jól tudom, Pók Attila úrtól, aki a Történeti Intézet főigazgató helyettese, és aki a mi csapatunkban, mondjuk így, a Tudományos Akadémiát képviseli. Nos, hát mondhatnánk, hogy egy banális történet az, ha egy társasházba fel kell újítani a pincében lévő fali kutat, de ahhoz az kell, hogy a mestert beengedjük egy lezárt tárolóba, a pincében egy lezárt tárolóba, amely véletlenül Tőri Magdolna tulajdonában volt és van. A Tőri Magdolna pedig ennek a hegedűs Sándornak az egyik ma is élő dédunokája, 82 éves. A nővére az Amerikában él, tehát, és az a ház, amelyről beszélünk, az a második kerületben van, Orsó utca, ez egy társasház, ahol én először 1965-ben tettem be a lábamat, hát egy magánügy, házasság és egyéb ügyek folytán. De akkor ez a család már ott élt az apósomék mellett, Tőri Tibor, a felesége, Tőri Tiborné Navratil Alexandra, Tőri Magdolna és Tőri Edit. És visszatérve most a pince történethez, hát elkértem ennek a tároló résznek a kulcsát, és ott találtuk azt a 7 utazó ládát, ami békésen szunnyadott körülbelül évtizedek óta, mert a család 1948-ban költözött Pestről Budára, ebbe a házba, a Pipa utcában laktak, a vásárcsarnok mellett, talán tudják, mindig nem így lényeges, és hozták magukkal akkor ezeket a ládákat,
felhalmozták egymás tetejére, és valószínű ennek talán még politikai oka is voltak, hogy ők nem bolygatták nagyon azt, hogy mi van azokban a ládákban. Én ugyan emlékszem, hogy mint szomszéd néha mesélt a Tőri néni, Navratil Alekszandra arról, hogy az ő nagyapja, vagy a ősei, mert aztán nem csak a hegedűs vonal, hanem itt más vonalak is vannak, ahol igen jelentős személyek éltek egykoron, és emlékszem rá, ma humánisan emlékszem arra, hogy beszélt egy miniszteri őséről is, de magam se tudtam persze akkor sehova se ezt kötni. Úgyhogy, de amikor a ládát megtaláltunk, akkor ez mind előjött, ez az emlék, és a Magdika meg segített abban, hogy egy kicsit még jobban, még több részletet megtudjunk, és itt most elismerésemet kell ezúttal is kifejeznem irántam, ő egyébként most Ráckevén egy idősek otthonában él, 82 éves, ezért ápolásra szorul, hogy ne semmiben se akadályozta ezt a munkát, amit akkor még nem is sejtettem, hogy mi lesz, csak amikor láttam, kinyitottuk a ládákat, és ez a tömeg, hatalmas tömegű értékes dokumentációt felfedeztem, hát én magam is eredetileg történésznek készültem, a Szegedi Egyetemen végeztem, történelem szakon, és korábban is kacérkodtam a szakmával, tehát azért elég hamar rájöttem, hogy ez egy különleges értéket képvisel. Tulajdonképpen itt meg kell említeni Hegedűs Rózsit, Rózsika, aki Hegedűs Sándor lánya volt, Hegedűs Lóránt húga, és ennek a Matikának a nagyanyja, aki 47-ben halt meg, hiszen utána költözött a család, az ő halála után, mondom, Pestről Budára. És tehát itt voltak ebben a ládában mindazok a tárgyak, dokumentumok, amelyeket a Rózsika állított össze, aki egy életen keresztül tulajdonképpen az apja hagyatékát gondozta. Amíg élt az apja, addig állandó kísérője volt, fényképész volt, a legkorszerűbb fényképezőgépeit vette meg a papak, mint Amerikából hoztak neki, és hát újságokba is publikált. És gyűjtötte és rendszerezte ezeket a dokumentumokat. Van 6 olyan vaskos, bőrkötéses vaskos kötet, ami tulajdonképpen 99%-a egy könyvet adjunk ki, mert talán ez a legcélszerűbb formája annak, hogy ezt a felfedezést közkincsé tegyük. Meghallgatásra talált ez az ötlet, tehát a parlament elnöke is szerepet vállalt, hiszen ő a bevezetőt, ő írta, ezen kívül mondom támogatóként is, már megverte az országgyűlés valamennyi tagja részére ezt a könyvet, tehát minden parlamenti képviselő polcán ott van, aki legalábbis vette a fáradtságot és átvette, nem kicsit fölvásabb fogalmazva. És tehát a másik támogató a Emberi Erőforrás Minisztériuma volt, tehát meg kellett teremteni a pénzügyi alapokat, ez megtörtént, utána pedig a szakértőket, vagy talán sorrendben először a szakértő. Első partner, akit megkerestem, az Katona Tamás volt, aki első szóra vállalta, hogy a könyv szerkesztését, és körülbelül 2 évig ő irányította ezt a munkát, és hát aztán kialakult a csapat. Kolozsváron a Kolozsvári József, aki a Kolozsvári Református Kollégium egykori diákja volt maga is, és tőlük függetlenül írta meg a Hegedűs ifjúkorát és iskolai éveit, egy nagyon jó kis tanulmány megtalálható benne, és utána megkerestük azokat a személyeket, akik miután láttuk, vagy láttam, hogy láttuk most már több számba, hogy milyen területeket érint a Hegedűs tevékenység, akkor látom, hogy pénz, tehát parlamenti képviselő volt, akkor keresünk a parlamentbe egy megfelelő szemét, ez volt Nyikos László, aki akkor a Parlament Költségvetési Bizottságának volt elnöke, neki is igen komoly affinitása volt a téma iránt, lelkesen beszállt a munkába és elvégezte, amit ő vállal. Aztán kerestük a minisztériumi tevékenységére megfelelő személyt, ez Kárbi Lákos lett, aki ma is neves ifjú kutató, és aki korábban Vekerle Sándorról írt könyvet, és azután ugye megtaláltuk a Újvári Gábort, aki az újságírói tevékenységet mutatta be. Talán ő végezte a legnagyobb feladatot, hiszen írtatlan mennyiségű forrás állt rendelkezésére. Nyilván szelektíven kellett, hogy ő ezt választja, kiválaszza a legmegfelelőbb, vagy legérdekesebb részeket. És aztán jött az egyházi tevékenység, az Tőkénszky László vállalt el, és Máté, akivel egyszer Zuglóban találkoztam, éppen egy református nagy ember, sport... atlétáról tartott előadást, mint az egyik első magyar olimpián is érdeme, vagy érmét szerzett atlétáról beszélt, és a szünetben én meg megkerestem őt, mondom, hogy adok neked egy másik témát is, ha gondolod. Ez tényleg így volt, és azóta, hát szinte napi szinten adunk egymásnak ötleteket és témákat. Na, lényeg az, hogy tehát összejött ez a csapat, és körülbelül 2 vagy 3 évig tartott, amire ugye összeállt a könyv, a koncepció, és mikor a könyv megjelent, akkor úgy láttuk, hogy ezzel nem ért még véget a missziónk, mert hát most mi van akkor, hogy megjelenik a könyv, néhányan ismerjük, tudjuk, a polcra tesszük valahol, de a közönség nem tud róla, akkor nyilván nem is fogják keresni. Ezért aztán elkezdtünk egy ilyen könyvbemutató roadshow-t, tehát Magyarországon és külföldön és Erdélyben sok helyen jártunk már. És egyre bővült a kapcsolat, egyre bővült, aztán jött az református évforduló. Tehát egyre szélesedett ez a kör, és ma már majdnem egy kis túlzással mozgalomról is beszélhetnénk. Főleg akkor, ha arra gondolok, hogy most jön a Mátyás év, meg a Hegedűs Lórántról majd megjelenik egy tanulmány, egy kötet. Na még annyi érdekességként hagyd mondjak el, hogy tehát Hegedűs tulajdonképpen Jókainak a veje volt. Mert a Jókai Mórnak ugye nem volt saját gyereke, ugye a második házassága Laborfalvi Rózsával volt, közös gyerekek nem volt, de 9 éves korától Jókai Károly lánya, Jókai Jolán a Hegedű, vagy Jókai Mór házába ért, tulajdonképpen ott nevelődött föl, és így került kapcsolatba és ismerkedett meg egymással az ifjú hölgy, Jókai Jolán és Hegedűs Sándor, és lett ebből házasság. Még annyit, hogy ez a családi kapcsolat Jókaival, ez nagyon sokrétű volt, talán érdekes azt is emlegyet. Kétségtelen, hogy a Jókai karrierjére jó hatással volt a Jókai, vagy Hegedűs karrierjére jó hatással volt a Jókaival a kapcsolat, de azt se felejtsük el, hogy Hegedűs is sokat segített Jókainak. Mert Jókai kiváló író volt, nagyszerű ember volt, de a pénzügyekhez nem értett. És hát voltak mellette pénzköltő feleségek, meg nagy család, úgyhogy néha komoly anyagi gondjai voltak Jókainak, váltó problémák, és annyira, hogy egyes esetekben a legenda szerint egész Ferenc Józsefig elment a probléma jelzése Tisza Kálmánon keresztül, és a Ferenc József zsebébe nyúlt, és kisegítette a Jókai, tehát egy bizonyos összeggel megsegítette, hogy ez a könyvben nincs benne, ez egy kicsit olyan legendaszerű dolog, és nyilván Jókai ezen nem dicsekedett soha, és szégyelte is talán, de a háttérben diszkréten intéztek. De a lényeg viszont az, hogy Hegedűs sokat segített Jókain anyagi értelemben, hiszen ő főleg már minisztersége idején azt el tudta intézni, hogy Jókai különböző biztosító társaságok, gyáriparosok szövetsége, más testületek igazgató tanácsának tagja legyen, és akkor ezért járt egy kis pénz. Kétség kívül ezek epizódok. Dolgokat gyanúsították, és Jókai állítólag azt ígérte a családjának, hogy hát ez ne vegyétek komolyan, nem lesz ebből házasság, és aztán mégiscsak lett belőle, és akkor ennek a következményei megvoltak. Csikának, Hegedűs Lórántnak, és az ifjú Hegedűs Sándornak. Nos, hát ennyit, hirtelen ennyit gondoltam, hogy egy jó pofa történetet hallottak. Köszönöm szépen.
házigazdájaként és a történet folytatójaként, mármint Hegedűs Sándor életművének is ugye folytatója volt fia, Hegedűs Orlán, és a kutatásban is folytatója a világ, aki meg Hegedűs Lóránttal foglalkozik.
Köszönöm, hogy talán mint a házigazda megtehetem azt, hogy a saját előadásomat egy másik időpontra áthelyezem. Ugyanis én el tudok Önökhöz jönni, itt lakom Pécset, most mondjuk van egy 7 hónapos kislányom, ez volt az oka annak is, hogy az elején egy kicsit nehezen jöttek a számra azok a nevek, akiket már 25 éve ismerek, úgyhogy elnézést kérek ezért. Egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Ugye a Grassján Ede szakkollégiumnak a tagjai szoktak Önökhöz jönni előadásokat tartani, és nagyon köszönjük, hogy lehetőséget adnak arra, hogy kipróbálhassák magukat egy ilyen hatalmas és ilyen kellemes környezetben, mert nem mindegy, hogy a szárnyainkat milyen közegben mondogatják. És Grassján Endrére szeretnék emlékezni egy pillanatra, ugyanis ő ugyanúgy, ahogy mi, az ismeretterjesztés borzasztóan fontosnak tartotta. A ti alatt Önöket is értem, és azt a csapatot, akik ma eljöttek Önökhöz, hiszen Grassján Endre volt az, aki a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot, amikor újjá alakult, akkor mint alapítótag támogatta, sőt a Pécs-Baranyai Ismeretterjesztő Társulatnak az elnöke is volt, és emellett pedig nemzetközi hírű idegfiziológus. Úgyhogy én azt mondom, hogy ilyen a tudományos ismeretterjesztés, legyen még sok ilyen lelkes előadó, aki akár Budapestről vagy az ország más részeiről ide látogat Önökhöz, és hát nagyon örülök, hogy ennyien vannak, és remélem egyre többen lesznek, és most mindenkit meginvitálok arra, hogy menjünk át a klubhelyiségbe, folytassuk még a beszélgetést, illetve a kiállítás anyagáról esetleg majd ott még kötetlen beszélgetés formájában Milisics Máté egy-néhány szót. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.